8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre, Jézus feltámadása ad a világnak, olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenetében. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot életünk tanúságtételével ünnepeljük. Mint írják, a húsvéti örömhír lényege, hogy Isten győzött a gonoszság hatalma, a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszt halálával és feltámadásával életet és reményt ad a világnak. Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, 100 millió kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be napjainkat. Jézus azonban legyőzte a sötétség hatalmait, él és mindnyájunkat megszólít, hogy tanúskodjunk róla életünkkel és szavainkkal, felekezeti különbségeket átívelő bizonyossággal, hiszen ő közös urunk, olvasható a húsvéti üzenetben, amelyet Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint a tanács tagegyházainak vezetői írtak alá. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot ne csak szép szavakkal, hanem mindenek előtt az életünk tanúságtételével ünnepeljük, és tegyünk meg mindent hívő közösségeink és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint azért, hogy az emberiség nagy családja rátaláljon a hit és a szeretet, az igazságosság és a békesség útjára, áll a közleményben. A gépjármű adó befizetésének határideje április 15-e. A több mint 3,5 millió érintett autósból április 1-ig már 1 millió 200 ezeren befizették, közülük több mint 200 ezeren a NAV mobilapján keresztül, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A befizetésre mindenki megtalálja neki legkényelmesebb verziót, mobilappos fizetési linken keresztüli, QR kódos, bankkártyás, átutalásos lehetőséget is biztosít a hivatal. Az adó összegét a határozat tartalmazza, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikusan vagy postán kézbesít az összes érintettnek, de a fizetendő adó a NAV mobil alkalmazásban is bármikor ellenőrizhető. Az applikációban néhány lépésben nem csak a lekérdezés, hanem a befizetés is egyszerűen intézhető, és ugyanitt kérhető az automatikus, legfeljebb 5 havi pótlikmentes részlet is, ismertette a hivatal. Az összes tudnivalót, a számítás módját és az esetleges mentességeket a NAV honlapján külön csempe tartalmazza, illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95-ös számú információs füzetben, közölte a NAV. Hamis NAV oldalakkal támadnak a csalók, aki e-mailben vagy SMS-ben kap tájékoztatást túlfizetésről, vagy ha a NAV a kártya adatait kéri, az biztosan átverés, ne kattintson, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV a napokban tájékoztatja ügyfeleit a gépjármű adó összegéről, valamint az SZIA bevallási tervezetek elérhetőségéről. A sokakat érintő időszakot azonban a csalók is kihasználják, élethű hamis oldalakkal igyekeznek bankkártya adatokat szerezni. Mint írják, a NAV tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal, azoknak, akik rendelkeznek DÁPOS vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval, a tárhelyükre küldenek üzenetet, azokkal pedig, akik még nem regisztráltak papíralapon, a postán feladott hivatalos levélben kommunikál a NAV. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küldenek e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket, sem adóvisszatérítést vagy adótartozást, esetleg adószámla egyenleget. A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket, érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében, közölte a hivatal.
Az időjárásról.
Vasárnap napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel csapadék nem lesz, a nyugati délnyugati szél helyenként megélénkül, délutára térségünkben 18 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Isten tetszése. Úgy tetszett az atyának, hogy általa békítsen ki magával mindent a kereszten. Pál levele a kolosséiakhoz első fejezet 19-es verstől a 20-as versig. Nekünk más van a tetszésünkre, mint Istennek. Úgy tetszett az atyának, hogy általa békítsen ki magával mindent a kereszten. Caroline Ahrens ezt írja. Egy örömteli húsvéti istentiszteleten olyat talált mondani a lelkészünk, ami teljesen kizökkentett a gondolataimból. A világ ürességgel teli ígéretekkel kecsegtet. A húsvét ellenben ígérettel teli ürességet kínál. Üres kereszt, üres sír, üres halotti lepel, mind ígérettel teli dolgok. Ha nekem kellene megírnom a húsvéti történetet, alig az ürességet választanám szimbólumnak. Akkor azonban olyasmiről sem beszélnék, hogy az erő a gyengeségben válik tökéletessé, hogy bolondok szégyenítik meg a bölcsöket, hogy a szelidek öröklik a földet, vagy hogy a lelki szegényekké lesz a mennyek országa. Azt pedig végképp nem mondanám, hogy az élethez meg kell halni. Nem értem Isten gondolkodását, ám azokon a napokon, amikor kiüresedettnek és megtörtnek érzem magam, örömmel gondolok arra, hogy a feltámadásban hívő emberek számára még a halál is tele van ígérettel. Miközben ezt írom, egy különösen hosszú nagypénteki időszakon megyek épp keresztül. Édesanyám rákban szenved, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy sikerült teljes örömnek tartanom mindezt. Imádkozom a gyógyulásáért, és szívből remélem, hogy ez még itt a földön megtörténik. Vadul hánykolódom a hit és a kétség, a nyitottság és a keserűség között. Ugyanakkor nem egyedül szenvedünk, hiszen a világmindenség Istene a bőrünkbe bújt, elszenvedte a halálunkat és örökre kitépte a fullánkját. Még amikor szomorú is vagyok, ránézek édesanyámra és erre emlékezem. Nagypéntek nélkül nem lenne húsvét reggel. Így hát átimádkozom az éjszakát és várom a feltámadást.
Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat! Folytatjuk az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát április 5-én, húsvét vasárnap. A mikrofonnál a szerkesztő Sütő Dávid Pelé. Húsvét vasárnap az evangéliumok tudósítása szerint Jézus feltámadásának, a halál felett aratott győzelmének napja. Az ünnep több évezredes múltra tekint vissza. Gyökerei az ószövetségi pászka ünnepben, az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepében vannak. A húsvét volt az első keresztjén ünnep, elnevezése a magyar nyelvben a nagybőti utáni húsevésre vonatkozik. A tartalma, hogy a keresztjén világ Krisztus feltámadására emlékezik, változatlan maradt. Az időpontja azonban változó. Húsvét mozgó ünnep. A nicai zsinat Krisztus után 325-ben határozta meg pontos időpontját, a tavasz holttölte után következő első vasárnapra. Ebben az órában emellett a következő témákkal várjuk Önöket, ha minket választanak. A húsvét a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz beköszönte is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte, országszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. Az ünnepi szokásokról Viszócki Ilona, a Herman Otto Múzeum etnográfus múzeológusa számol be.
Tavasszal húsvétra készülve a nagy takarítás ideje jött el. Ennek az időszaka a nagy hét volt. Ilyenkor ugye kimeszelték a vályogfalú házakat, vagy ahol a kő vagy téglaépítkezés volt, ott is a tisztítófestés mindenképpen fontos volt, illetve fontos napok voltak, ugye már a nagy csütörtök napja, amikor szintén rákészültek az ünnepre.
Ez tehát kínálatunk, kedves hallgatóink. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is. Számítunk a figyelmükre.
Eső szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Vagy hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de bor fedi már a vágyunk, mit egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már. A levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen, hol a szeretet a nagy világról, neves a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek idővel túl nagy az ára, ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége a szél. Ahogy fújja az arcom az élet, a heketűn húzza a szívem, a szívem. Hogy fújja az arcom az élet, a hegedűn húzza a szívem, a szívem. Csillagokkal száll, hol vagy, hol jársz, egyedül.
Ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink! A húsvét a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz beköszönte is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte, országszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. Húsvét napja a tavaszi holttölte utáni első vasárnapra esik. Az ünnepi szokásokról Viszócki Ilonát, a Herman Otto Múzeum etnográfus múzeológusát kérdeztem. Húsvétot mi is előzte meg, hogyan zajlott a tavaszvárás, mi történt a húsvét előtti időszakban?
Hát tulajdonképpen azért nagyon izgalmas maga a húsvéthoz kapcsolódó időszak, mert ezt mozgó ünnepnek tekintjük, mivel a tavaszi napi egyenlőséghez kapcsolódik a számítása, tehát március 21-e, ugye a napfordulót követő első vasárnap az, ami húsvét vasárnapja lehet. Tehát már az időpont is egy tágabb időintervallumra eshet, március 22-től április 25-éig eső időszakban kerülhet sor húsvét vasárnap ünnepére, a feltámadás ünnepére, és ugye az azt megelőző szokásokra, egyházi és népi vallásosság körében tapasztalható szokásokra. Viszont ez befolyásolja a megelőző időszak, a farsangi időszak hosszát is, hiszen húsvétra egy 40 napos böjti időszak, egy visszavonultabb, lélekben felkészítő időszak az egyház által szabályozott rendben a felkészülés előzi meg, tehát így a farsang az, ami rövidebb vagy hosszabb. Na most ennek is van jelentősége, ugye karácsony után vízkereszttől számítjuk a farsangot, és ez hamvazó szerdáig, a húsvéti böjt kezdetéig tart. És hát a farsangi időszak azért a falusi paraszti ifjúság szokás hagyományaimban, ugye a vigalom, a bálok, és hát az ismerkedés időszaka, és a lakodalmak időszaka, aminek végét jelenti a hamvazó szerda, az egyházi ünnep a katolikus egyházban, amitől már a böjt szakaszában elmaradnak a táncos mulatságok, a vigalmak, a hangos énekszó, és a lakodalmakat sem tarthatják meg ebben az időszakban. És ahogyan az elején is mondtam, hogy a tavaszi napfordulóhoz kapcsolódik, ez az időszak ugye a természet megújulásának is, a betakarítás, a téli ugye visszafogott időszak után a természet megújulásának, a növényzet zsendülésének az időszaka, és egyben a paraszti munkák kezdete. Tehát tulajdonképpen már a február-március a talajelőkészítés, egyes növényeknek a vetése, például a kender, amit viszonylag korábban vetettek el, és hát ez már ugye a paraszti munka, a paraszti élet központját, a gazdálkodás, a föld megmunkálása, a jószágtartás jelentette, tehát ebből a szempontból több feladatot is adott, és a természet összhangja, illetve az egyházi ünnepeknek a rendje mérte ki tulajdonképpen az évköri ünnepeket, a munkaidőszakát és az ünneplés időszakát.
Idén a húsvét az hogyan, mettől meddig tart? Az idei húsvétnek a dátumairól mit tudhatunk?
Tulajdonképpen virágvasárnaptól kezdődik a nagy hét, tehát tulajdonképpen népi hagyományokban is a húsvéti ünnepkört magát, a nagyheti ünnepeket, illetve a virágvasárnap, aztán a csütörtöki nap, ugye nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, majd húsvét vasárnap, ami az ünnep legfontosabb napjait jelenti, és még a húsvét hétfőt is ünnepeljük, és a húsvét utáni vasárnappal, fehér vasárnappal zárul le ez az ünnepi szakasz a népéletben.
A falvakban itt említettük, hogy azért a természet is zsendült, de hát azért a fiatalok mindig megoldották úgymond a vigasságokat. Itt a nagybőti-bőti időszakban a tavasszal karöltve hogyan oldották meg a fiatalok a vigasságokat?
Hát a bálokat ugye tilos volt megtartani, de azért a lánytáncok, tehát vagy éppen a mancsozás, különböző társasjátékok szokása volt, tehát megtalálták a lehetőséget, hogy találkozzanak. Éppen a mancsozás, ami nagyon érdekes, mert az lehetőséget adott egy-egy szerelmes legénynek, hogy a kiválasztottjának készítsen egy díszes mancsozóbotot, ugye, amivel meg kellett ügyesen ütni a labdát, tehát ezt már akár szerelmi ajándékként is adhatta, vagy éppen munkaeszköz, ugye a fonal készítés során a guzsajak, amivel megfonták a kender alapanyagot a szövéshez, azokat szépen kidíszítették, vagy éppen mosósúlyok volt az, amit díszesen kifaragtak. No persze nem mindig használták a legdíszesebb faragásokkal, díszítményekkel ellátott tárgyakat azért a munkához, de mondjuk a guzsajaknál azért az gyakorlat volt, hogy azt vitték magukkal a lányok, amit így a kedvesüktől kaptak.
Már a böjti időszakról beszéltünk, a böjti időszaknak mi is a lényege, miről szól húsvétot megelőzően a böjti időszak, lélekben, szellemben, a paraszti társadalomban miként élték meg, miként készültek fel a húsvétra?
Hát egyértelműen az üdvtörténet, ugye Jézus életútjának legkiemelkedőbb csúcspontja, és az emberiség számára a megváltás, ugye a kereszthalál az, ami a húsvét középpontjában áll, és a föltámadás ünnepe, hiszen ez mind a katolikus egyházban, mint a reformátusságban kiemelkedő ünnep. Tehát maga a nagypéntek, ugye a kereszthalál az, ami a gyász ünnepe, a veszteség ünnepe, a bűnbánat ünnepe, hogy a gyarló ember megvallja a bűneit, és a bűnbánat által, Krisztus áldozata által üdvösséget nyerhessen, és már a feltámadás az örömünnep. Tehát nagyon mély gondolatisággal, ugye maga a 40 napos böjt is a katolikus egyházban előkészítette, ugye a rendszeres templomlátogatás kívánatos volt, és a húsvéti nagyünnepeken, nagypénteken, húsvétvasárnap elmaradhatatlan volt egy falusi közösségben, paraszti közösségben a templomlátogatása. Tehát mindenképpen a visszafogottság, és természetesen a táplálkozásban is, ugye maga a húsvét során, a 40 napos böjt során kifejezetten a pénteki nap volt, amikor az étkezésben a hústól tartózkodtak, és egyszerűbb ételeket, gyakori volt például, hogy túrót, savanyú káposztával készült ételeket, bablevest, mákos tésztát, tehát ilyen húsmentes ételeket fogyasztottak, de régebben a szerdai napot is böjtösnek tartották, és hát egyéni fogadalmakat is vállaltak, aki valamilyen módon bűnbánatra készült, még további böjti alkalmakat, vagy az ételtől való teljes tartózkodást, tehát pénteken nem evett csak három szem búzát, és imádkozással, lelki elmélkedéssel próbálta elnyerni a bűnbánatot. Tehát mindenképpen ez meghatározta a falu képét, működését, hangulatát ezekben a napokban, és hát természetesen az ünnep során az öltözködésben is a gyászos sötét szín dominált, tehát a templomba menő nagyünnepi viseletben a sötét gyászos, még a fiatalok is sötétebb ruhákba öltözködtek, és magán a nagy héti alkalmakon a templomban feketében jelentek meg.
Ezt követően hogyan csatlakozunk rá a húsvétra, miként kötődik össze, és miként érünk el húsvéthoz?
a ház körüli munkák is ugye nagy előkészületet jelentettek, és a tavaszvárás maga, hiszen a téli időszakban ugye, hogy a gazdálkodási munkák, a föld ugye megművelése, az éppen pihenés alatt volt a termőföld, tehát az egész család igazából a házban tartózkodott, nyilván ahol jószágot tartottak, teheneket, lovakat, az természetesen az aprólékot el kellett látni, de alapvetően ugye beszorultak az emberek a téli időszakban, tehát tavasszal húsvétra készülve a nagy takarítás ideje jött el. Ennek az időszaka a nagy hét volt, ilyenkor ugye kimeszelték a vályogfalú házakat, vagy ahol a kő vagy téglaépítkezés volt, ott is a tisztítófestés mindenképpen fontos volt, illetve a férgektől is igyekeztek megszabadulni. Erre praktikákat is kitaláltak, hiszen voltak olyan hiedelmek, hogy ugye ki kellett menni a harangozás előtt a ház körül, ugye megfordulni, és valamilyen szöveggel ugye elmondva megakadályozni, hogy ugye ezek az élősködők a továbbiakban jelen legyenek a lakásban. Tehát a fizikai megtisztítás mellett mindenféle praktikákkal, mágikus cselekedetekkel is próbálták elérni a megtisztulást. Fontos napok voltak, ugye már a nagy csütörtök napja, amikor szintén rákészültek az ünnepre. Ez a katolikusoknál azzal a hagyománnyal is járt, hogy megszűnt a harangozás a templomokban, tehát azt mondták, hogy a harangok Rómába mentek, és ilyenkor az ünnepi napokon kereplővel hívták a misére a híveket. Ez vagy egy nagyobb fa szerkezet lehetett, amit a templomtoronyba vagy a templom előtt állítottak föl, és ezt a minisztrások szólaltatták meg, vagy a gyerekek a faluban, ugye a misék előtt körbejárva kézi kereplőkkel zajt keltve hívták föl a figyelmet, hogy misére kell menni. És hát a csütörtöki napot zöld csütörtökként is emlegették, ilyenkor a friss csalánhajtásaiból főztek, vagy spenótot készítettek, de ugyanúgy a jószágnak, például az akkor kikelő kis csirkéknek is ugye csalánt kevertek az ételébe. Hát ez is a zöld, friss étel, a megújulást, a jó egészséges szaporulatot jelentette, illetve magának az embernek is egy ilyenfajta gondolatot hordozott ugye a zöld növények fogyasztása. És hát a nagypéntek, ami az ünnep kiemelkedő csúcspontja, ez volt a szigorú bőjt napja, amikor tulajdonképpen jó lakásig soha nem étkeztek, a hústól teljesen tartózkodtak, és ezt bizony még a protestáns vallásúak is megtartották a nagypénteki bőjtöt. Szerencsétlen napnak tartották a pénteket, ugye Krisztus halála miatt, és igazából ilyenkor kenyeret nem sütöttek, jószágot, lovakat, teheneket nem fogták be, nem végeztek a földeken munkát, és bizony figyelték az időjárást is, hiszen az esős idő az rossz termésre utalt. Ugyanakkor azért a természet erejét megpróbálták biztosítani a továbbiakra is, a jó egészséget is. A nagypénteki naphoz fűződik az a hagyomány is, hogy szótlan vizet vagy aranyos vizet merítettek. Ezt főleg a lányok tartották fontosnak, hogy még a nap fölkelte előtt vagy a patakról, vagy a kútról vizet merítsenek, amiben megmosdanak, és akkor szépek lesznek, egészségesek, és hát fontos volt, hogy ha találkoznak is valakival, nem volt szabad még köszönni sem, tehát ezért az egyik elnevezés erre utal, a szótlan víz, hogy ennek ilyen fontos mágikus szerepe volt. És hát ezen a napon a meszelés, mosás sem volt már szabad elkészíteni, hanem igyekeztek előkészíteni az ünnepi ételeket. A nagy szombat volt, ami még a takarításra és a rendbetételre ugye alkalmat adott. Többfelé éppen nagy szombathoz kötődően írták föl azt, hogy aznap reggel körbesöpörték a házat, és az egyik mondóka, amit följegyeztek, kígyó, békák, távozzatok. Tehát ezzel próbálták megóvni a házat, és hát részben a gonosz ártó erőktől is távol tartani a családtól ezzel a cselekedettel. Az ünnepi ételek közül is már szombaton a kalácsot sütötték, főzték az ünnepi ételeket, és ennek nagy jelentősége volt, hogy a Húsvét vasárnapon a katolikusoknál az ételszentelés tartása a liturgia része volt. Ez a görög katolikusoknál mai napig is élő hagyomány, de katolikus közösségekben is még megtartják. Itt a hagyományos ételek közül ugye egyrészt bibliai szimbólumok gondolatiságát továbbvéve, ugye a húsvéti bárány, Jézus, mint Isten báránya, a bárány áldozat, ez sokfelé a Erdélyben főleg még ma is az ottani ünnepi menü része, de tulajdonképpen maga a húsétel megjelenítése, tehát a sódar, a sonka, a megfőzött sonka a szentelmények tartozéka volt. Ilyenkor ezeket a szentelésre készített ételeket egy szép kosárba készítették össze. Mellette a tojás elengedhetetlen tartozéka volt, ami önmagában az élet, az újjászülető életnek a szimbóluma, de a húsvéti gondolatiságban fönnmaradt az a képzet, hogy Krisztus lecsöppenő vére festette pirosra a tojást, tehát ezért is kiemelten a piros szín a húsvéti tojásoknak ugye a színe, és ez is csak Krisztus áldozatára utal, de a torma maga a kereszten elszenvedett ugye fájdalmaira, a keserűségre emlékeztet, és hát az ételek mellé bort is készítettek sokfelé, vagy akár sót, amit szintén az asztalra tettek, és maga a kalács, ami pászka, tehát megint csak Krisztus megjelenítője volt. Sokfelé a mi vidékünkön, például a Bodrog közben a görög katolikusok különösen szép kalácsokat készítettek, és a díszítését úgy alakították ki, hogy megjelenítették Krisztus sebeit, tehát rózsákat tettek rá ennek a szimbólumak, és más egyéb jeleket, Krisztus monogramját ugye szépen megformázták, és ez is a fő eleme volt a húsvéti szentelményeknek, illetve a görög katolikusoknál a sárga túró, ami egy tejből, tojásból készített, valóban egy összeáll, ugye egy tartalmas étellé, sós, vagy akár egy pici édes ízesítéssel is készítették, ez szirik vagy szirka néven, többféle néven is ismert a körükben, és nagyon ízletes. Ugye manapság már az interneten különböző recepteket ehhez meg lehet találni, érdemes megpróbálni és megkóstolni. Nos, hát a húsvéti kosár tartalmát ugye összekészítve a délelőtti nagymisére, az ételszentelésre készültek, és a kosarat mindig egy szép díszes kendővel leterítették. Ezek a pászkakendők, vagy pászkatakarók, vagy keresztelőkendők, sokszor a legkülönlegesebb szőttes, vagy hímzett díszítmények voltak ezeken, de akár feliratokat is ugye készítettek rá. Krisztus feltámadt, ugye a görög katolikusok köszöntése az ünnep napján, ez is rákerülhetett akár ezekre a különleges textilekre. És hát ami még fontos volt, hogy a mise után, a szent liturgia után hazafelé nagyon is siettek ezekkel a kosarakkal, hiszen sokfelé úgy tartották, hogy a munkában is az lesz a legügyesebb és a legdolgosabb, aki leghamarabb hazaér a húsvéti kosárral, a szenteltek kell, és vagy másfelé, hogy akkor jó tejhaszna lesz a tehénnek, tehát ennek is volt jelentősége a régi gondolkodás szerint, és hazaérve a családtagok együtt fogyasztották el az ünnepi húsvéti eledeleket, majd aztán a vendégek fogadása, ugye a tágabb családtagok látogatása során is kínálták a szentelt ételeket.
Az ünnepi szokásokról Viszócki Ilonával, a Herman Otto Múzeum etnográfus muzeológusával hamarosan folytatom a beszélgetést.
képet, amin jól látszik, hogy élek. Hadd higgy el majd el, hogy itt minden jó és szép lett. Mutass tükörképet, lehet tőlem nagyon félhet. Ki benne van, s nem lát értéket. Gyűlnek a gomoly felhők itt, minden komoly felnőtt is. Csak a homok várát építi, csodája majd ledönti. Mondd, hova tűntek a fények, mondd, mi ebben a lényeg. A hamutól nem látszanak. Nem látszanak a hamutól a csillagok. Nem látszanak a hamutól a csillagok. Nem látszanak a hamutól a csillagok. Nem látszanak. Köt fátyol az élet, csak harapok és tépek. Néhány morzsát abból, ugyan halandó még kérhet. Építünk egy fészket, mit a vihar úgyis szétvet. Hol megkopnak a bércek, még felragyognak fények. Emeljük a tétet, növeljük a vétket, elszállunk a holdra, talán van még bérlet. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt, a hamutól nem látszanak. Nem látszanak a hamutól a csillagok. Nem látszanak a hamutól a csillagok. Nem látszanak a hamutól a csillagok. Nem látszanak. Lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. A hamutól nem látszanak. Nem látszanak. Nem látszanak. A hamutól a csillagok. Nem látszanak. A hamutól a csillagok. Nem látszanak. A hamutól a csillagok. Nem látszanak. Nem látszanak.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Folytatom a beszélgetést az ünnepi szokásokról Viszócki Ilonával, a Herman Otto Múzeum etnográfus múzeológusával. Húsvéti ünnepek, a húsvét vasárnap, húsvét hétfő, az hogyan telt a paraszti társadalomban, hiszen ennek is megvoltak a különböző szokásai, szimbólumai, majd ezekről is beszélünk egy kicsit külön.
Ugye vasárnap mindenképp a templom látogatása kezdődött, már hajnalban a feltámadási mise, majd utána a nagy mise, ahol az ételszentelés megtörtént, ugye elfogyasztották az ünnepi eledeleket. Ennek azért is nagy jelentősége volt ugye a szentelményeknek a paraszti gyakorlatban, mert nagyon vigyáztak rá, hogy az asztalról ugye szép abrosszal leterítették, semmi még egy morzsa kárba ne vesszen, hiszen a szentelt ételnek jelentősége volt. Egyrészt az maguk által elfogyasztott ételek, az egészség, a család jövőbeli ugye jóléte szempontjából is fontos volt. Másrészt előfordult, hogy akár a jószágoknak is adtak egy-egy falatot, belekevertek a morzsából, a tyúkok gabonájába, de a megmaradt maradékot, tehát a tojás héját, a sonka csontját sem lehetett a szemétre kidobni, hanem odafigyeltek, hogy a gyümölcsfárhoz tették ki, vagy épp a morzsát a kis kertbe kiszórták a virágok köré, és úgy tartották, hogy abból egy kis apró fehér virág, a morzsavirág, vagy mahunka virág, ami kikelt, ugye a szentelt morzsából, de a sonka csontjának például abban is jelentősége lehetett, hogy megóvta a vihar károk elől, a villámcsapás elől a házat, hiszen sokfelé beszúrták ugye a zsugtető vagy náttető elejébe, és ezzel egy baj elhárító szerepet gondoltak, hogy teljesíteni fog a lakóház felé. Tehát ennek mind jelentősége volt. És aznap természetesen, mivel elő voltak készítve az ünnepi ételek, már nem főztek, munkavégzés természetesen föl nem merülhetett, nyilván a jószágok ellátása azért azt meg kellett oldani, de alapvetően az ünneplésé volt, a rokonlátogatásé, és hát sokfelé húsvéti bálokat is tartottak, már akár vasárnap délutánján, estéjén, tehát ekkor már a fiatalságnak mégiscsak ugye egy kiemelkedő örömünnepet jelentett a föltámadás megünneplése húsvét alkalmával. És hát aminek jelentősége van, és ugye napjainkban is még részben megtartjuk a húsvéti locsolkodás szokását.
Húsvét hétfőn milyen szokások voltak, milyen volt a locsolkodás, illetve a tojás, és hogyan kapcsolódik ide?
A második világháború előtti években még a fiatal férfi lakosság kerekedett föl elsősorban locsolkodni, és hát az eladó lányok, a fiatal nők voltak, ugye, akiket meglocsoltak. A hagyományos formájában ugye arról tudósítanak bennünk a visszaemlékezések, hogy ez bizony sokszor akár egy-egy vödör víznek a kilocsolását is jelentette, tehát csapatokba összetársultak a legények, és azokat a lányokat látogatták meg, akiknek udvaroltak, illetve a rokonságbeli lányokat is kötelező volt meglátogatni. Elsősorban természetesen a keresztanya volt az, akit szintén meg kellett tisztelni a locsolkodással. Na de hát miért is volt ez fontos? Hiszen pontosan a húsvéti időszakban, a tavaszi megújulás idején a víznek is nagy jelentősége volt, szimbolikus tartalma volt, egészen hosszú, az emberiség történetére visszavezethetően fejthetjük föl ezeket a szimbólumokat, hiszen a víz tisztító erejében, termékenység varázsló erejében, az egészség megőrző erejében való hit valamilyen módon mindig is ebben a gondolatkörben benne volt, és tulajdonképpen ezért is gyakorolták ezt a szokást, hogy az egészség, a jólét, a megújulás az megjelenjen a megtiszteltek életében, és hát természetesen ugye a lányok mellett a házbeli nőket is illet meglocsolni. A vízzel, akár vödörből, vagy sajtárból, ugye kilocsintott víz mellett természetesen már a második világháború előtt ennek egy kicsit finomabb formája is megjelent, a szagos víz, ami lehet, hogy általában még csak a föloldott szappanos vizet jelentette, de már a kölnik is beszerezhetőek voltak, és hát természetesen aztán ez átalakult, és a mai gyakorlatban inkább ez, ami megfigyelhető. És hát ilyenkor a lányok megvendégelték a legényeket, ugye a szentelt ételekből, aztán divatba jöttek a mai értelembe vett sütemények, hiszen korábban inkább a kelt kalácsok, vagy maga ugye a húsvéti kalács, a megsütött pászka volt az, ami süteményként kínálták, de a cukrászati édesebb krémmel készített sütemények is azért divatba jöttek, nem csak húsvét, hanem a lakodalom során is ezek a finomabb sütemények. És hát a kezdeti időszakban, ugye még a második világháború előtt is az volt a gyakorlat, hogy hímes tojást kaptak ilyenkor a lányoktól ajándékba, a locsolás béreként, úgymond a legények, tehát a piros tojás. Na most ennek a festésére növényi festékeket használtak, de boltban is már beszerezhetőek voltak az 1940-es években, pontosan a piros szín eléréséhez, hiszen a hagymahéj, mint természetes festőanyag, inkább egy sárgás, bordós, barnás színű árnyalatot lehetett elérni, és hát tájegységenként, vidékenként különböző volt a hímes tojás díszítése. Ugye a legegyszerűbb a növényi leveleket rákötötték, és úgy helyezték a festőlébe a tojásokat, a keményre főtt tojásokat, de nagyon sokfelé ismerték a viaszos írókás technikát, amihez egy külön pálcával, kis csövecskével kialakították az írókát, és kis tégelyben fölmelegített mélyviaszt vagy gyertyaviaszából ugye vették föl a folyékony viaszt, és úgy rajzolták a különböző mintákat a tojásokra. Ezek nagyon változatosak lehetnek, régies, szimbolikus értelműek, ugye a fő osztókörök, a függőleges, vízszintes vonalak mentén fölépülő minták, de nagyon gyakori volt a növényi virágminták, növényi ornamentika alkalmazása. És hát nagyon érdekes, hogy a mi régiónkban, a gömöri falvakban és a környező településeken is egy sajátos ilyen tojás díszítési technika és mintakincs alakult ki. Itt is viasszal írták meg a tojást, tehát ugye a megfőtt tojás héjára fölvitték pici pálcikával, vagy akár gyufaszállal, vékonyra faragott gyufaszállal a mintát. Ugye az, amikor a pálcát beleérintjük a viaszba, egy kisebb mennyiségű viaszt tud fölvenni, tehát ezeknek a gömöri hímes tojásoknak az a jellegzetessége, hogy rövidebb, 1-1,5 centis pici vonásokból áll össze a minta, de nagyon szép virágos minták, vagy például a rozmaringos minta, ami valóban, mint maga a növény, a kis rozmaring levélkéket ugye egymás fölé sorolva jeleníti meg a tojás felül, és utána fejezték a festőlébe, majd amikor kellő ideig ázott a festékben, akkor megszáradt, kivették, megszáradt, és letörölték, egy picit megmelegítve esetleg a gyertyalángjánál a viaszt, és utána még ki is fényezték szalonna bőrrel, tehát valóban nagyon szép munkák készülhettek. És hát a hímes tojás is hordozta egyrészt az egyházi vallásos tartalmat, ugye Krisztus megjelenítőjeként, a piros színű hímes tojás különösen, ugye a véráldozat, a bűnbánat jeleként, de maga az élet, a megújhodó életnek is szimbóluma volt, tehát talán nem véletlen, hogy a meglocsolt lányok éppen hímes tojással köszönték meg a fiúknak a locsolkodást.
Említettük a húsvéti tojásokat, de hát a legények, a fiatal férfiak azért a locsoláson túl mással is kedveskedtek a lányoknak. Húsvétkor mi is volt ez?
Hát tulajdonképpen egy beköszöntő verssel kopogtattak a házak ajtaján. Ugye ezek a locsoló versek a 18. századi kollégiumi diákhagyományokra vezethetők vissza, főleg a református diákság körében volt ez szokás, és aztán elterjedt, népszerűvé vált. Igazából itt a Bodrog köz, ugye Sárospatak a református kollégium vonzás körzetébe tartozóan nagyon sok érdekes és a deákos hagyományok nyomát is mutató locsoló verset ismerünk, Viga Gyula gyűjtéséből jelent meg a Hármas határon című kötetében, úgyhogy ebből idéznék ilyen locsoló verset. Sötét mély gyászba borult az egész természet, midőn Krisztus Urunk a keresztfán vérzett. Jámbor tanítványok zokogva siratják, mint a hű gyermek a jó édesanyját. Harmadnap múlva megnyílt a sír szája, kilépett belőle az életnek királya. Ezzel mutatta meg, hogy lesz feltámadás, és a síron túl nem lesz tovább nyugtalanság. Szívemből kívánom. Ez Imreg, illetve Araba római katolikusai között ismert köszöntő volt. De egy másikat is idéznék a hallgatóknak. Feltámadt Krisztus húsvét ünnepére, dicső korona fénylik a fejére, eljöttünk-e háznak megtisztelésére, a gazdának terhére ne essék. Tudom, hogy ide adja lányát, megönteni szép piros orcáját. Orcáját viruljon minden nap szépséggel, áldja meg az Isten jó friss egészséggel. Szívemből kívánom, a hímest elvárom. Hát B-ben jegyezte föl a néprajzkutató ezt a locsolót, ami már valóban a hímes tojásra is utalt. És végül még egyet Kisgéresből. Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát, szívvel, szájjal dicsérem az atyát, az atyaistennek állandó fiát, mert elhagyta írni húsvét másodnapját. Húsvét napja lészen, majd koronát a fejetekre tészen. Eljöttem a háznak megtisztelésére, ha a gazdának nem esik terhére. Lássam meg lányukat, kérem szeretettel, hogy locsoljam piros rózsavízzel, hogy viruljon orcája minden nap szépséggel. Áldja őtet az Isten friss, jó egészséggel. Szeretetből, szívvel kívánom, a két hímest elvárom.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a húsvéti szokásokról hallhattak, hogy a húsvét a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz beköszönte is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte, országszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. Húsvét napja a tavaszi holttölte utáni első vasárnapra esik. Az ünnepi szokásokról Viszócki Ilonát, a Herman Otto Múzeum etnográfus múzeológusát kérdeztem.
Never.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink! Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezetőt, Sütő Dávid Pelét hallották. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangéliuma 20. fejezetének 25. verséből hallgassuk meg. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 20 ujjunkkal sem vagyunk képesek elérni az Istent. Hiába minden erőlködés, minden okoskodás, nincs út érzékszerveinktől Isten felé. Tamás története az ujjaink, érintésünk határait feszegeti. Mintha Jézus tanítványait valami fajta infantilizmusba esett volna. Mintha ezt mondaná, újra kisbaba akarok lenni, aki anyatejként szopja a hitet. Nem akarok felnőtt módon hinni. És kérdezzük meg a modern, minden tudni akaró embert, vajon nem hasonlóan gyermetege? Hiszen ma közvetlenül akarunk érinteni és érzékelni mindent. Vajon nem infantilizálnak-e minket, amikor 3D-ben és illatokkal, varázskesztyűkkel igyekeznek üzeneteket, filmeket eljuttatni hozzánk? Mint a csecsszopó gyerek, így igyekszik a mai ember is a megértés felé. A mi szemünkben a hit sokszor egyfajta tézis. A hit valami kőkemény elköteleződés, sajnos néha a bigottsággal azonosítják. Nyilván a hit elköteleződés is, de elsősorban bizalom. A bizakodás pedig eltávolít attól, hogy a valóságot ki akarjuk tapogatni. A bizalom egyfajta titkos távolságot teremt a vágyam és közöttem. Nem olvassuk, hogy Tamás oda nyúlt volna a sebekhez. Valószínűleg nem is tette ezt meg. Pedig a legtöbb festmény ezt ábrázolja. Rembrandt valamit megértett, amikor Tamás hátra hőkölését festette meg. Tamásnak nem volt már szüksége az ujjaira. Jézus felülmúlt a vágyát. Sokkal közvetlenebbül, szinte a bőrünkön érzékelhetjük őt anélkül, hogy kitapinthatnánk. És kitapintanánk. A lélek titkos útjain, de a lehető legvalóságosabban jön el. A hit belső látásra hív minket. Hunjuk be szemünket és képzeljük el Tamást, lássuk meg, hogy mi vagyunk azok, akik Jézust érinteni akarjuk. Azután érezzük lélekben a földet, azt az egyetlen valamit, amit igazán érinthetünk. Isten ujjainkat szolgálatára rendelte. Tapintásainkból legyen érintés. Ujjaink adják tovább a szeretet jelzéseit. A mai égemagyarázat Fekete Ágnes nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.